Szeretettel köszöntöm Pintér Győző Tibort tordasi otthonában. Szeretnélek megkérdezni a gyerekkorodról, aztán későbbiekben hogyan jutottál hitre, hogyan tértél meg?
Erről szeretnék bizonyságot tenni. Tulajdonképpen nem velem kezdődött, hanem a bátyámmal is, Klucsik Jánossal, akikből mind a ketten lelkészek lettek aztán. Ők ugyan elmentek Alcsutra konferenciára, Betánia konferenciára, és itt megtértek mind a ketten. Eszembe jut az, hogy az édesanyám akkor még nem jutott hitre, később Kaposváron aztán ő is hitre jutott, de szétzavarta az éjjel beszigető Klucsik Jánost és bátyámat söprűvel, hogy már feküdjenek le, mert ez lehetetlen, hogy iskolába kell menni, Martonvásárra, még gyalog jártunk Martonvásárra. Aludni is kell már, nem lehet, éjszakákat beszélgettek át. Ez azt jelentette viszont, hogy én is kaptam jó adagot a hitre való buzdításból. Óriási változás történt a bátyám életébe. Azokig mindig a lányok után futkosott, és egyszerre hívő lett. És ezt abba hagyta. Megváltozott az élete. Ez engem zavart. És utána egy konferencián Schréter Ferencet hívták meg a Görög Tibor evangélizálni, és itt jutottam tulajdonképpen hitre. Mondom, a bátyám már előkészített azért a gondolkodásomat, de érdekes, ahogy bennem él a kép is. Még nem volt bevezetve a villany 47-be. A templomban is egy petrolomlámpán prédikált Schréter Ferenc egy kis asztal mellett, én pedig fönn a karzaton sírtam. Rám szakadtak a bűneim, nyomorúságom.
Arra emlékszel, hogy ő miről prédikált, vagy milyen ígéről?
Nem.
Akkor ez a Szentlélek munkája volt, hogy bűnismeretre jutottál.
Utána még az egyházi volt az iskola, a morzsaszedés az iskolába történt. Amikor felszólított Schréter Ferenc, hogy akik elfogadják az Úr Jézust, álljanak föl, én fölálltam. És mellettem állt az édesapám. Tehát egyszerre születtünk. Édesanyám aztán, mondom, az később jutott hitre, de az én nyomorúságomban aztán érdekes, egy szolgálatba derült ki, hogy nem voltam egyedül a hitre jutáskor. A Pozsonyi úti református gyülekezetbe tartottunk évekkel később csendes napot, ahol a presbiteri szövetség titkára, vagy valaki ilyesmi volt, aki beszélt, a második előadást tartotta volna, én az elsőt, és elmondtam a hitre jutásomat ott, éppen megint erre gondolva, hogy dönteni kell Jézus mellett. És mielőtt a presbiteri szövetség elnöke, mondom, a nevét sajnos már elfelejtettem, elkezdte volna az ő előadását, azt mondta, hogy testvérek, én ott voltam a síró testvérem mellett, és ott fogadtam el Jézus Krisztust. Azon a konferencián kiderült, hogy a Klucsik János osztálytársa volt, aki elhívott erre a Schréter evangelizációra, és ő is ott jutott hitre, úgyhogy számomra megdöbbentő volt, hogy egyszerre, sőt, emlékezett rá, hogy ott sírt mellettem a testvérem.
Amikor fölálltál ezen az evangelizáción, ezek után hogy folytatódott? Akár még aznap is beszélgettél valakivel, vagy Schréter Ferenccel is beszélgettél?
Nem beszélgettem Schréter Ferenccel. Schréter Ferencnél később voltam, ugyanis 51-be ott náluk érettségiztem a Fortuna utcában, a Schréter gyülekezetben jártam. Én, mint betánista, akkor már közösségi tag voltam, szövetséges, részt vettem a közösségi alkalmaikon. Egyébként hadd mondjam erről, hogy egy érdekes, színes dolog, hogy a fiatal házaspárokról véleményt mondott a közösség. És emlékszem arra, hogy egy testvér felállt, hogy a Jancsi és nevezük Jancsi és Juliska nem lehet egy pár, mert nekem én ezt az igét kaptam, és elmond egy igét, felolvasom, tehát nem lehet egy pár. Erre föláll egy másik, hogy én meg azt az igét kaptam, és felolvas az igét, hogy egy pár lehetne. Úgyhogy ez számomra izgalmas volt ez, akkor okulásul, hogy vigyázzunk az igét, amikor idézzük, mert sokszor a saját gondolataink vezérelnek, és nem pedig az Isten igéje. Úgyhogy ez egy érdekes dolog volt.
Hogyan éltetek akkor, mint ifjú keresztények? Mit csináltatok?
Hát először is itt közösséget alkottunk, tehát egy Betánia közösség megalakult, a bátyám is ugye ott ért meg. Utána én egy évet laktam a Gyulai Pál utca 9-be, a Betániánál is.
Ugye a bátyád a Pintér Károly evangélikus lesz.
Evangélikus lelki, igen. Pintér Károly evangélikus lelkész Fancsalon kezdett, aztán Ózdra került, és aztán Ózdról a Deák téri gyülekezetet, és onnan ment nyugdíjba. Még mindig, hogy mondjam, hogy ő hajt engem, és jobban lát, mint én, és 83 éves már, de 84, bocsánat, 84 éves, de még frissebb szellemileg sokszor, mint ahogy én vagyok.
Na és akkor hogy éltetek ott a Gyulai Pál utcába? Hogy volt ez a közösség? Mit csináltatok?
Például akkor mentem el építésznek, mert egy építész hallgató is volt ott, én rajztanár akartam lenni, de csodálatosan festett és csinálta a grafikát, és akkor, jaj, hát az építészeknél is lehet rajzolni, akkor miért nem menjek építésznek, és így jelentkeztem aztán az építésznek a érettségi után. És ez azt jelenti, hogy viszont sok munkám van az egyháznál, amit meg kellett csinálni. Hála Istennek a Teológia Akadémia épületének a kiviteli terveit, azt, és az engedélyezési terveit én csináltam, mert Cserháti volt akkor a dékán, és a Cserhátinak a lakásának a kialakításában részt vettem, és érdekes egyébként az Isten útjai megint, hogy a Buvátiba dolgoztam akkor, és egy rendezési tervet kellett volna csinálni, ahol a telket kisajátítják, mert az a terület még nem volt kisajátítva. És a Buvátiból küldtek el, hogy menjek már, szóljak az egyháznál, hogy ezt a Buváti meg tudja csinálni, ezt a rendezési tervet, és akkor találkoztam a Cserhádi Sándorral a teológián, és mondta, hogy nem kell, hanem te kell lesz ide, és tervezd a teológiát. És így terveztem aztán, mi ugyanis Tillai Ernő volt a Káldinak a pécsi ismerőse, az eszmei tervező, de sajnos hát ő nem vállalta, hogy mondta, hogy valaki pesti vállalja el, hát ő ne kelljen följárni, meg nem ismeri itten a pesti intézést, tehát az engedélytervet már csináljuk meg, és így a belső építészetre is megbízást kaptam, úgyhogy a nagy terem belső építészete, az az én alkotásom, hogy megint egy kis probléma támadt, hogy úgy szerette Isten a világot, ezt latinul akartam kérni, hogy miért latinul, nem tudom, de a nagy terembe egy ilyen marok fogja közre a világot, és az latinul van fölírva.
Ez az egyik legnagyobb munkád az egyházban, a Hittudományi Egyetem épülete?
Igen, de hát sok minden mást is csinál.
Hogy élted meg a Pilis Csabai éveket? Ott nagyon hát sokat dolgoztál.
Hát hogyne, hát a Pilis Csabai templom is, az még Bolla Árpád ideje alatt, ugye ő szerezte a templom faanyagát, valami bontott templomot, amit építettek, azt végig én csináltam, a terveket, a közösségi épületet, tehát a szállás épületet is, sőt a Varga Gáborék lakását én terveztem, és az egész dolgot végül én csináltam. Sőt, hát tulajdonképpen még kétkezi munka is, ma betonoztunk, és ott sok mindent csináltunk a Pilisavár, mert akkor még volt erőm ilyet csinálni.
De úgy tudom, nem nagyon fogadtál ezekért el pénzt.
De nem, hát természetes. Hát egyháztól nem fogadunk el pénzt. Hát szolgálni kell az egyházban.
Merre dolgoztál még egyházi épületeken? Hol, milyen gyülekezetekben? Például Kispesten volt valami feladatod?
Kispesten, hogyne, a szélbulcsú előtt, sőt, már az építés alatt, a Bonyai Sándor alatt már részt vettem az építésbe. Hadd mondjam, hogy megtapasztaltam az Isten óvó szeretetét, ugyanis átalakítottuk a parókia épületét, és egy acél tartót kellett betenni fölülre az ablakkiváltáshoz, és véletlenül fönt felejtették, de beszorult, és nem zuhant rám, én meg alatta ott feküdtem a földön. Egy idős, egyébként a Lágosnoros gyülekezetnek volt a tagja, bácsi csinálta a munkát, de fönn maradt, és emlékszem, még ma is bennem van az, hogy Úristen őrzött meg, mert ha rám szakad egy majdnem 2 méter hosszú acél, akkor nem biztos, hogy életben maradok.
Én kérem szépen, hogy beszélj még a kezdeti keresztény időszakodról az életedben. Tehát érdekel nagyon, hogy akkor az ébredést te hogy élted meg, hogy láttad?
47-ben Kaposvárra mentünk. Szüleim rossz, nagyon rossz anyagi helyzetben voltak, és ott volt rokonunk, és hozzájuk mentünk. De nem volt, Dubovai Géza volt akkor a lelkész Kaposváron, és mint friss hívő gyülekezetet, közösséget kerestem, nem volt bibliaóra se az evangélikus egyháznál, és akkor elvitt egy Allianz közös ima közösségbe, ahol Zimre Gyula nevű metodista lelkész volt az egyik oszlopos tagja, aki később aztán engem segített egy kis németre, mikor meg akarta buktatni, mert ő Szent Krisonán végzett Svájcba. A másik, amik Iccés István volt a következő, Iccés Pista édesapja, tehát az érdi lelkész édesapja volt a következő tag, és egy, már nem tudom a nevét, egy MÁV főtiszt is részt vett. Iccés István akkor 7 éves volt, és bár voltunk többször az imaórát tartani, az Allianz imaó közösséget tartani Iccéséknél, de a Pistára nem emlékszem, de akkor 7 éves fiú kimaradt a közösségből, tehát ő vele nem találkoztam, csak Érdem, az érdi gyülekezetben. Következő zavarom van, hogy az ifjú gyerekekkel se tudtam rendesen foglalkozni, és egy érdekes dolog, hogy egy Erzsébeten elkap egy azt, hogy emlékszel, te voltál a vasárnapi iskolán a tanító, egy Pintér Mária nevezetű, hát nem rokon, de mondom, lehetetlen. Azt mondja, én nem tartottam vasárnapiskát. Azt mondja, de elmondom neked a flanelt, amit te tartottál, és erre elmeséli, hogy milyen történetről flanelom, mit mutattam be. Utána kérdezem a bátyámat, hogy te ne haragudj, tartottam én vasárnapiskát? Hát azt mondja, nem tudom, de hogy hogyan vezessünk vasárnapiskolát könyvet, a te neved van ráírva, úgyhogy ennyire húzódoztam a gyerekmunkától, hogy nem mertem vállalni. Mondom, úgy kellett rám bizonyítani, hogy de bizony, te tartottál.
Aztán én úgy tudom, hogy például a kispesti gyülekezetben rendszeresen prédikáltál vasárnapi istentiszteleten.
Természetesen, a 4 hetes istentiszteleteket tartani kellett, mert akkor megint Sanyi bácséknak közösségi alkalmuk volt, és 21 évig, 22 évig tartottam istentiszteletet minden 4. héten.
És egyáltalán kispesti gyülekezetbe hogy kerültél?
Kispesten laktunk. Kispestre, mert ott laktunk, tehát a kispesti gyülekezetre úgy kerültem, hogy egy házmester lakásban laktunk Kispesten, és így aztán megkerestem az evangélikus templomot, gyülekezetet, és így kerültem oda. Érdekes dolog volt még Kispesten, hogy egyszer Harmati Béla bácsi, az idős, tehát a harmadik Béla püspök úr édesapja jött ki, és megkérdezte, hogy Tibor, van néked közösséged? Hát mondom, van, hogy de hát összejövünk hetente. Elmehetnék én oda? Szívesen várjuk, Béla bácsi. És utána csatlakozott, mint kiderült, azért csatlakozott, mert akkor már 86 éves volt, és az érdi gyülekezetet le akarta tenni, már fárasztotta, és Szentpéteri Péter bácsi vállalta Szentendréről, hogy ellátja, de nem tudott menni, csak egy vasárnapot vállalt a úrvacsorai istentiszteletet, és utána mi a Klucsik János barátommal vállaltuk az, hogy megyünk, és Nyári Erzsike, a diakonisza volt az ötödik, ha úgy jött ki, hogy öt vasárnap volt, akkor ő volt, aki, és évekig kijártunk. Egész addig, amíg aztán végül Iccés István nem szerezte meg a levelező teológiát, és nem lett érdi lelkész.
De még az első időkben a Betániához nem tartoztál? Nem jártál el ilyen budapesti vagy országos közösségi alkalmakra?
Dehogy nem. Egyébként a Betániának volt a Salétrom utcába volt alkalma, és ott emlékszem egy szolgálatomra, Farkas János kért meg, hogy vállaljak egy szolgálatot, és izgalom, mindig olyan szolgálatokat adott rám. Emlékszem, egyszer református gyülekezetbe kellett volna prédikálnom, és ott azt adta, hogy aki asszonyra tekint kívánságokáért, ott paráználkod. És emlékszem, ott egy idős, 80 év fölötti lelkész volt az áráhítat dolga, és ő mondta, hogy hát ez még 80 éves korban is probléma, hogy asszonyra tekint az ember kívánságokáért. Úgyhogy Ablonci Dani bácsi volt. Igen, ő volt ez a...
Én is szolgáltam vele együtt egy ifjúsági csendes napon, és aztán kimaradtál, vagy elmaradtak ezek a betánista alkalmak a Rákosi korszakban, a diktatúra idején?
Igen. Fölszámolták a Betániát, mint egyesületet.
De személyes kapcsolatok megmaradtak? Néha találkoztatok Budapesten, gyülekezetbe?
Persze, a régi tordasi betánista közösség tagjaival összejártunk, tehát még Pesten is találkoztunk. Aztán, amikor a pesti lakásunk lett, akkor is összejártunk még.
Szikszai Bénivel is volt kapcsolatod?
Szikszai Béni bácsival igen. A következő lepett meg, hogy a Béni bácsi egy ilyen megjegyzés alakult ki bennem, hogy nem lehetett másképp, ha bejelentkezem Pestre a Gyulai Pál utcába, amikor ott albérletet kaptam, akkor elvesztem a vasúti kedvezményemet, a diákint, és akkor Béni bácsihoz mentem, hogy hát Béni bácsi, nem tudom, mert akkor haza kell járnom minden héten a családomhoz. És azt mondta, hogy ne foglalkozz vele. Úgyhogy bennem akkor ez volt, hogy lehet ez, hogy hívő ember is lehet ilyen rendetlen, hogy nem foglalkozunk a hivatalos dolgokkal. Hát lehetett. Úgyhogy Béni bácsiról ez maradt meg bennem.
Tapasztaltál olyat, hogy amikor ilyen közösségi életet éltél, hogy valakik esetleg megfigyelnek, vagy besúgnak, vagy...
Nem. Hát egy levelet elvettek tőlem a falujárók, amikor Gelegonyás pusztára jártunk ki bibliaórákat tartani, és a hónom alatt volt a Bibliám, amiben éppen azt kértük a Béni bácsitól, egy levélmásolat volt, hogy a tordasi közösséget is tegye önálló közösségé, és ezen még egy új lenyomat is volt, és ez a kérő levéle. És emlékszem, a falujárók, mi ez a hónom alatt, és mondom, Biblia, és kinyitották, és ott volt benne, és a levélt elvitték, úgyhogy lehet, hogy valaki feljelentett aztán, de miután akkor még a Betánia jogos volt, tehát nem szüntették meg, úgyhogy nem lett aztán probléma belőle.
A kispesti gyülekezethez tartoztál. A Betánia is egy komoly irányzat, akik nagyon komolyan akarják venni az igét, és hát Bonyai Sándor meg az evangélikus kiéhez tartozott, az Ágoston Sándor féle irányzathoz. Szerinted könnyű volt neked ez a váltás, hasonló volt ez a két irányzat, vagy hogy élted meg a kiés Ágostonos irányzatot, teológiát?
Hát tulajdonképpen nem, különösebb zavar nem volt. Különösebb zavar nem volt, örültem, hogy szolgálhattam a gyülekezetbe. Egy alkalommal megkért Sanyi bácsi, hogy tartsak egy alkalmat, és utána adta át azt a 4 hetes sorozatot, tehát kipróbált.
És ő aztán figyelte, hogy miről prédikálsz? Be kellett neked előre mutatni? Nem, megbeszéltétek, nem?
Nem, semmi nem volt.
Győri József testvérünkkel, aki neked is, nekem is nagyon jó testvérem, barátom volt, hát szerveztétek hány éven keresztül is a pesti és a budai egyházmegyék közös konferenciáját Piliscsabán. Ez legalább 10 volt, vagy több is?
Igen, de nem tudom már, de ez sok.
Erről mondjál valamit, mert én is többször részt vettem, mindig telt ház volt, nagyon igei volt, nagyon komoly atmoszféra volt. Hogy csináltátok ezt? Hogy éltétek meg?
Nézd, hát miután közösségben voltunk a Jóskájékkal, Irénkéjékkel, tehát meg tudtuk beszélni a programokat, és tulajdonképpen a konferencián való részvételre meg tudtuk beszélni, hogy kiket hívnánk, kire gondolunk, tehát ezt meg tudtuk beszélni előre. A közösségi alkalom, minden héten összejöttünk.
Na, ez az, erre is jó rákérdezni, hogy nektek évtizedeken keresztül volt egy házi közösségetek? Az hogy jött létre? Miből jött létre?
Találkoztunk Drenyuszi Kálmánékkal, Irénkéjékkel Kispesten. És a kispesti kapcsolatból jött létre aztán ez a közösség.
És mindig máshol jöttetek össze? Mert tudom, hogy Győri Józseféknél is.
Igen.
Aztán Solymosi Jánosnál, tehát mindig másik.
Mindig máshol jöttünk össze, igen.
És lelkész is volt veletek?
Nem. Uh-huh. Nem.
Néha talán a Misura Tibor.
Jaj, igen, bocsánat, igazad van, később csatlakozott, igen, a Misura Tibor is.
És felváltva vittétek az igét ezekre az,
igen,
alkalmakra?
Igen, általában a házigazda hozta az igét. És aztán megindult a bibliaiskola is Piliscsabán, ami izgalmas volt számomra. Valahogy érdekelt az egyháztörténet, és végül 10 évig tanítottam egyháztörténetet.
Milyen forrásokból, kiknek a műveit nézted meg?
Hát itt van.
Aha, szemelvények. Ez rengeteg. Egy másfél A4-es oldal, sűrűn-sűrűn teli, gépelve, Bornevissza Pétertől, Berki Feréz, Kónya, Luther, Masznyik Endre, Nemes Kürti István, Ottlik Ernő, Ravasz László, Vanyó, Vörös Imre, szóval volt itt bőven. És akkor ezt te állítottad össze, ezt a jegyzetet?
Igen.
És akkor fénymásoltátok, és kapták a hallgatók is? Ez 210 oldalas.
Itt van, ezt kapták a hallgatók. Uh-huh.
Tehát ezek ebből vannak?
Igen. Uh-huh. Hát ez, amit a hallgatóknak osztottunk.
Igen. Uh-huh. Tehát 10 évig tanítottál legalább az Eke Biblia iskolában.
Igen.
Uh-huh. És akkor csak egyháztörténetet?
Nem csak egyháztörténetet, mert végül a bátyám belekevert. Ő tartotta a dogmatikai részt. Ebbe is belevont aztán a bátyám.
Nézd csak a címet, mi is ez? Teológiai alapismeretek. Aha, belső használatra.
És ebbe a bűn kérdését, mint rendes ágostonos nézőföldön, azt én kaptam meg a bátyámtól. És
ha már ez így előkerül, néhány mondatba, próbáld meg létszes mondani, hogy mit írtál meg ebben, mi a bűn, mi a lényeg? Hogy
pedig egy bibliaórát is tartottam itt Tordason erről. Hát Isten elleni lázadás a bűn.
Itt a tordasi gyülekezettel volt és van kapcsolatod?
Hogyne, hát Tordásra járok, Isten
tiszteletben. Most is jártok rendszeresen.
Természetes. Schüller Zsolt, most a lelkészünk, akinek egy másik írások című könyvet éppen odaadtam olvasni, hogy ismerjem meg közelebbről, mert abba tulajdonképpen megjelentek a Hafó ideje alatt, a Lelki Pásztorban is jelent meg 5 írásom is. Úgyhogy azokat írások címen így összegyűjtöttem, és odaadtam a Zsoltnak. Tulajdonképpen, amikor megválasztottak egyházmegyei felügyelőnek Pesti egyházmegyébe, akkor a Hafó mindjárt odajött a sámli foglaló beszédem után, hogy ezt megjelentethetem a lelkipásztor, mondtam, hogy nyugodtan, és odaadtam neki a kéziratot. Utána egy szeretett vendégség anyagát szintén megjelentette a lelkipásztorba, és a Bonnyai Sanyi bácsival kapcsolatban írt egy a lelkipásztorba cikket, ami egy kicsit kemény cikk volt, szokásos kemény cikk volt, és Hafó odaírta a cikk végére, hogy megkértem PK-t és PT-t, hogy válaszoljanak erre a cikkre. Én először nem válaszoltam, aztán végül mégis írtam egy cikket, amit sajnos Sanyi bácsi aztán megsértődött, és van egy levelem, ami hát ezt nem várta tőlem, hogy én ellenírtak, de miután felkértek rá a Hafó, hogy ti ismered, hát kapcsolatban voltál Bonnyai Sándorral, írjál. És így írtam. A második, miután azt megkaptam ezt a levelet, még egy cikke megjelent, még keményebb cikk, és akkor már a bátyám neve alatt megkérdeztem, hogy írhatok a PK-t is megkérte, hogy a bátyám, és elolvasta a cikket, és mondta, hogy jó, rendben van, akkor ott egy kicsit, hát az ágostonos közösségről erősebb véleményem volt.
Milyen kritikát volt? Mi volt a gyengéje szerinted ennek a közösségnek? Aztán majd szeretnék rákérdezni a pozitívumaira is, hogy milyen erényei voltak, de mi maradt így meg benned, hogy mi volt a gyengéjük?
Hát a gyengéjük tulajdonképpen a kirekesztés. A kirekesztés volt talán a gyengéjük, hogy teljesen nem fogadtak el mást hívőnek, mint aki csak így vallja. És hát a kemény hang, de aztán ez a kemény hang, ez tulajdonképpen nem volt rossz a prédikációkban. Megszoktuk, hadd mondjam, a nagyfiam, amikor először elmentünk a Deák térre, hát miért nem úgy beszélek, mint a Sanyi bácsi? Hát ezek latyakoznak, nem olyan. Szóval voltak itt, mondom, fiamat megfogta az, hogy hát azt keményen kell hirdetni az igét, határozottan. Ez érdekes volt.
Hát azért ott hosszú időt eltöltöttél, tehát hogyha nagyon rosszul érezted volna magadat, nem maradsz ott annyit, hogy mit szerettél ebben, mi volt szerinted a pozitívuma az ő gondolkodásának, szolgálatának?
A határozottság, amit keménységnek is lehet mondani, az azért jó volt, mert úgy érezte az ember, hogy nem lehet latyakolni a hit dolgába.
Volt vitátok?
Igen, az az érzésem, hogy volt. Következő például a temetés. A Sanyi bácsi temetésén emlékszem, egy gyülekezeti tag beszélt Sándor bácsiról. És akkor emlékszem, Szirmai Zoli mellett álltam, mondtam, hogy vigyázz, ez most nem a Sanyi bácsiról beszél, Sándor bácsi az az Ágoston Sándor. És szóval ez a különbségtétel.
Őt ismerted Ágoston?
Hallottam prédikálni. A következő volt, nem láttam az arcát, úgyhogy nincs bennem. Meghívták egy pünkösdi alkalomra az ágostonos közösséget, még Görög Tibor. És mi szerepeltünk a színpadon szakálkót szakállal meg egyébben valami szerintem Szikszai Béni darabot adtunk elő, és emiatt én nem láttam Sanyi bácsit, mert a függöny mögött maradtam, ő pedig a függöny előtt prédikált. Arra emlékszem, hogy döbbened, először megnevettette a gyülekezetet, lazán, és utána elkezdett keményedni, és végül megfagyott a levegő, olyan kemény lett. Ez maradt meg bennem.
Hol volt ez?
Ez a kultúrházban.
De hol, hol?
A Tordasi kultúrházban. A Tordasi kultúrházban ott gyűlt össze a Görög Tibor meghirdette, meghívta a kiét. Tulajdonképpen a kiét hívta meg. Nem, és az Ágoston Sándor volt, aki evangélizált. Mondom, engem ez a nevetéstől a megfagyásig maradt meg bennem emlék, de arcára nem emlékszem, mert hogy a függöny mögött voltam.
Ő sokat írt, olvastál tőle valamit, például az Állj ki vagyot, vagy amit minden fiúnak és lánynak tudni kell?
Igen, azt hiszem igen. Azt hiszem igen.
Nem okozott problémát, akár Bonyai Sándor kegyességében, akár a szóhasználatát, a Szentlélek, Szent Szellem, vagy a preexisztencia, hogy már a születésünk előtt létezünk.
A következő maradt meg bennem, hogy a Sanyi bácsi az áldást nem osztotta, hanem csak elmondta.
Tehát nem emelte fel a kezét?
Nem, hát az, arra nem emlékszem, de ez megmaradt bennem, hogy én sem mertem utána soha elmondani, itt Tordason vagy bárhol szolgáltam. Nem mondtam azt, hogy az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged, hanem az Úr áldjon meg és őrizzen meg minket. És ezt a Sanyi bácsitól hallottam, úgy emlékszem, mint hogyha tőle tanultam, mert az bozseválás, vagy hogy nevezték a ajtét, hogy nem csinálunk ilyet. És ez megmaradt bennem, és én soha nem emeltem fel a kezemet áldást mondani, csak kértem az áldást.
Tordason jelenleg jársz istentiszteletre, gondolom talán van biblióra is.
Igen, de nem járok már, nem járok biblióra, este már a feleségem nem engedel.
Korábban tartottál itt is bibliórákat?
Tartottam. Egy-két alkalom, Schüller-ről idejében volt egy-két alkalom, amikor például a bűnről való kérdést elővettük, akkor ezt idéztem a könyvből.
Az előbb említetted, hogy nagyon sokat jelentett neked az az ige, amikor Jézus azt mondja, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a profétákat, hányszor akartam összegyűjteni fiaidat, mint kotlós a csibét, de ti nem akartátok. Mihez kötődik ez az életedben, ez az ige?
Ez tulajdonképpen ahhoz kötődik, hogy döntenünk kell. Tehát, hogy nem lehet egyszerűen csak az Istenre fogni, hogy majd megtérít. Döntenünk kell, hogy Krisztus mellett elfogadjuk az Urat.
Örülnék, hogyha még mondanál valamit a Bibliával való kapcsolatodról, tehát akár az, hogy milyen fontos igéket kaptál, vagy fontos szereplők vannak a Bibliában, amelyek hatottak az életedre.
Nehéz. A következő már évek óta nem szürkehályogom van, és nem tudok Bibliát olvasni. A gyerekeim vettek egy Biblia magnó tekercset, nem lehet a tévén keresztül se lehallgatni. Úgyhogy itt van valahol oldalt, és nem tudom használni.
Pedig de milyen kedves részeid vannak a Bibliában, akár az Ézsaiás 53, vagy evangéliumok közül?
János evangéliuma, az döbbenetes. A római levél még, ami izgalma számomra. Éppen a Salétrom utcai alkalmon kellett a római levél, olyan Farkas Jánostól megint olyan feladatot kaptam, hogy tulajdonképpen a nagy betánista társaság előtt a Róma 7, azt hiszem, ahol...
A bennem lakó bűnnel való tusakodás.
Igen.
Tudjuk, hogy a törvény lélek szerint való, de én testi vagyok. Magam sem tudom, mit cselekszem, mert nem azt teszem, amit akarok, tudnélik a jót, hanem amit gyűlölök, a rosszat. Erre gondolsz talán,
igen,
ugye?
Igen, ez az.
Innen tudom, hogy nem lakik bennem semmi jó. Igen, mert nem a jót cselekszem. Azt cselekszem, amit nem akarok, akkor nem én magam teszem, hanem a bennem lakó bűn.
Igen. Uh-huh. Na ezt kaptam a Farkas Jánostól feladatul, és hát izgalmas kérdés volt ez a hívő emberek előtt beszélni erről. Érdekes módon Péter apostol, vagy kit próbáltam idézni a római levélmel, és tudom, hogy utána református lelkészek beszéltek, és mindenki mentegette, hogy az nem úgy van, nem olyan izgalmas. Kemény dolgok a hívő embereknek elmondani azt, hogy bennünk van még a bűn.
Így van. Évtizedeket éltél végig az evangélikus egyházban, kommunizmus alatt próbálták az egyházat kívülről és belülről is rontani, meg hát amiről most is beszélgetünk, hogy a hívő emberek életében is ott van a bűn. Hogy bírtad ki? Hogy élted meg? Volt-e olyan, hogy itt hagytad volna az egyházat valami kisebb közösségért?
Nem. Erre jó volt a egyház történet, hogy nem lehet olyan egyszerűen megoldani a dolgokat. Szóval nem volt bennem ilyen. Soha nem akartam elhagyni az egyházat. Megvolt a közösségem, megvolt a társaságunk, a közösségünk. Nem volt rá szükség, hogy keressek valamit. De megint Klucsik János, emlékszem, testvére meséli, hogy a híd gyülekezete az Budaörsről indult, és hogy a következő, hát ugye, képzeld, egy villanyszerelőt hívtam, mert azt is én terveztem, az ő házukat, villanyszerelőt hívtam javítani is, és a következő, az, hogy a következőt meséli, hogy Németh Sándor hallotta, majdne esett a létráról, amikor Németh Sándor megbeszélte, hogy holnap akkor a gyülekezet alkalommal milyen csodát teszünk. Szóval megbeszélték a csodálatot. Hát ez rettenetes, hát igen. Szóval ezek rettenetes, úgyhogy nem volt szükség rá, hogy...
Luther mit jelentett az életedben? Biztos olvastál is tőle, főleg, hogy így az egyháztörténettel is foglalkoztál, hogy tekintesz az ő személyére?
Hát egy nagyon pozitívan tekintek rá. Hadd mondjam, hogy volt emlékembert a reformáció alkalmát Németországban. Nem tudom én hány éves volt akkor a reformáció, és azt Németországban töltöttem, és egy bizonyságot kellett tennem, mit jelent számomra Luther. És a következő volt, miután én nem tudok németül, csak nagyon keveset, ezért mondtam, hogy én nem tudok előadást tartani Lutherról, meg a dolgokról. Van itt egy református lelkész, az majd fordítja. Mint kiderült, ő szintén Belgiumban vagy hol tanult teológiát, és nem tud teljesen németül. Erre leíratta velem, hogy írd le, hogy mit akarsz mondani. És emlékszem, hogy én írtam a istentisztelet alatt, az ünnepi istentisztelet alatt, hogy miről fogok beszélni, és ő pedig fordította. De utána a következő érdekessége volt, hogy fölmentünk a szószékre, és én mondtam egy hosszú mondatot, erről mondott egy rövidet. Erre mondtam, akkor most egy rövid mondatom. Erre mondott egy hosszút, mert ami neki le volt írva, azt ő felolvasta, és nem volt hajlandó fordítani. Úgyhogy végül így széttártam a kezemet, emlékszem, és elmosolyogtam magamat, hogy ez nem fordítás. Gyülekezet is derült rajta. Egyébként előtte való alkalmon presbiteri ülés volt, és utána egy segédlelkésznél aludtam, és segédlelkésznek mondtam, hogy én egy büdös szót nem értettem most, Hát ezek vendül beszéltek. Úgyhogy...
Vége fele zárásképpen ugye bőti időszakban vagyunk, és közeledik a nagy hét. Úgy örülnék, hogyha ha mondanál valamit a nagy héttel kapcsolatosan, nagypéntek, húsvét üzenete, mit jelent számodra a húsvét, hogy éled ezt meg, akár így az idősebb éveidben, vagy az elmenetellel foglalkozol-e a húsvét összefüggésében?
Igen, az elmenetellel foglalkozom, sajnos készülni kell, illetve nem sajnos, már elnézést, készülni kell a hazamenetelre, de én nagyon remélem, hogy az én Uram irgalmas lesz hozzám, és megbocsátja az én nyomorúságomat, bűneimet, és hazavár.
Ugye említetted, hogy beteg a szemed, nehezen tudsz olvasni, de attól együtt vagy az élő Úrral.
Igen, hát imádságban igen. Bár érdekes, hogy feledékeny vagyok sokszor, és amikor lefekszem, akkor külön gondolni kell arra, hogy tessék komolyan imádkozni, elcsendesedni. Sokszor nehéz tulajdonképpen még ezt is megtenni.